Mi lehet ennek a zűrzavarnak az oka? Ugyanaz, mint mindenki másnál, meg mindenki másnak. Tehát tényleg zűrzavar van. Mert ugye azt tudjuk, hogy az ózd meg és uralkodj alapján épül föl a társadalmunk. Az egész civilizáció ebből, ez a motorja. Mit tudom én, mindenféle ellentét. Tehát ugye a legalapabb a férfinő ellentét például. Ezekről te is szoktál beszélni. De ugyanez a, mit tudom, a történelmünkben is, vagy a történelmi tudás, meg ezek a dolgok. És azt is tudjuk, hogy ennek a megosztásnak az eszközei, azok a társadalmi intézmények, meg struktúrák, amiket az ember ugye a hatalmi piramis alapján fölépített, és ezeknek is szerves része a például a vallás. Ebből legfőképpen, tehát a legnagyobb részt ugye a katolicizmus veszi ki. És nem tudom, de úgy emlékszem, hogy tavaly valamikor, gondolom augusztusban, csak nem tudom, mi lehet a címe annak, de készítettem egy felvételt, ahol volt egy ilyen meglátásom, hogy egyáltalán nem tartom én azt például kizártnak, hogy mivel ezeket a szentek legendáit, meg ilyeneket is erősen irányítottan, ugye az intézményesült vallás az a kezében tartja, és igazából azok, tehát hogy annak a megrendelésére íródnak, és egyáltalán nem tartom például kizártnak azt, hogy nem volt itt például semmiféle ilyen szűzanyának való felajánlása Szent Istvánnak. Tehát, hogy az országot ő felajánlotta volna, hanem ez egy, mivel ez a halála után íródott az Istvánnak a legendája, a kis meg a nagy legendája, és azt hiszem ez a kis legendájában van benne, de nem vagyok benne biztos. Mindegy. Szóval az érdekes, hogy ugye ez a halála után jelent meg, és a vallási befolyás, tehát a spirituális befolyás, az része a trón és az oltár szövetségének, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt, mint ami ma is van, ma is látható, ugye a templom felújítások, meg ilyesmi, az állam adja a pénzt, és akkor cserébe a vallási vezetés a szemet húny sok minden felett, tehát nem mondja ki az igazságot, és nem is beszél arról, és nem is beszél, tehát teljesen kéz a kézben járnak, és így megvan osztva a társadalom. Na, és ez a megosztás például mire alkalmas, meg ezek az ilyen legendák. Tehát az, hogy így el van ültetve, hogy a magyarságnak volt egy ősi hite, ami az igaz, ilyenekből jön aztán a magyar Krisztus, meg ilyesmi, magyar Jézus, meg nem tudom, meg ugye a Babba Mária, meg ősanyakultusz, meg nem tudom micsoda, és akkor ezekre rá lehet építeni egy csomó mindent. És ennek a megosztásnak a része az, hogy például, hogy mondjam ezt, tehát, hogy ilyen mesterséges ellentétek vannak szítva, tehát a világ hatalmának teljesen tök mindegy, tehát ő neki mind a kettő nagyon jó, mert ugye a sátán nem fog önmagában meghasonulni, ő neki mindenképpen úgy kell ügyködni, hogy abból mindenképpen ő tudjon profitálni, és hát hogyan tud profitálni, például ugye úgy, hogy nem is annyira régen, 2000-es évek elején, vagy mikor az egyik fél az lemici sapkázza mondjuk a koronát, a másik meg akkor egyből elkezd védekezni, meg bevédi. És akkor a védekezők meg a bevédők közé odaállnak azok is, akik meg egészen ilyen szakrális bálvánnyá emelik, ami egyébként nem áll távol magától a katolikus kereszténységtől sem, hogy szakrális bálványokat gyúrjon itt bármiből. És akkor már is megvan ez a mesterséges megosztásnak az eszköze mindenhonnan nézve. Nem tudom, hogy ez így érthető, ezen fejezem ki magam. Például mondok erre egy példát, hogy miért gondolom például, hogy utólagos betoldás. Mert az is nagyon érdekes, hogy a Károly Róbertnek volt egy olyan afférja, hogy őneki volt egy ilyen főúra, Zács Felicián. Lehet, hogy hallottad ezt a sztorit. Ez le van írva a történelem könyvekben is talán, meg nem tudom. És Zács Feliciánon valami irgalmatlan bosszút állt Károly Róbert, mert Zács Feliciánnak a lányát, erről Arany János is írt egy balladát egyébként. Nagyon erőteljes az a ballada. Hogy Zács Feliciánnak volt egy szép lánya, és akkor mit tudom, Károly Róbertnek valamelyik rokona, hát így gyakorlatilag megerőszakolta, vagy nem tudom, ezt a leányt. És ezen felpaprikázódott Zács Felicián, és egy ilyen udvari ebédnél így rárontott a királyra. De csak odáig jutott, hogy a királynének négy ujját, vagy mit sikerült levágni, ahogy súlyintott a karddal. És akkor rögtön a királynak a pribékei elfogták, és ott helyben lekaszabolták az Ács Feliciánt, és utána ilyen iszonyatos véres bosszút állt az Ács Feliciánnak az egész családján a király, illetve a királyné, mert ugye a királyné sinylette meg ezt a támadást. És hát gyakorlatilag teljesen kiirtatta a családot. De ott is volt minden felnégyelés, meg nem tudom micsoda, meg a lány, akit, tehát a Feliciánnak a lányát, akit meggyalázott a Károly Róbertnek valamelyik rokona, most nem tudom, hogy milyen rokonsági fokon volt vele, de minden esetre az ő rokona, akit meggyalázott. Szóval azon a lányon is úgy álltak bosszút, hogy levágták az orrát, mit tudom én, karját is, vagy nem tudom, fölkötözték egy lóra, és úgy hurcolták végig a városon, így közszemléletével, meg nem tudom. Tehát ilyen egészen brutális és borzalmas dolgot műveltek, és érdekes módon abban az időben került be a krónikába, tehát amit Károly Róbert iratott, abba a krónikába a Koppány sztori, István Koppány ellentét, és hogy Koppánt ugye felnégyelte. Tehát akár még az is lehetséges, hogy nem is létezett ilyen főúr, hogy Koppány, de mert akkor jelenik meg először a történelmi írásokban az ő neve és az ő sztoria, és mégpedig hát gyanítható, hogy csak azért jelenik meg abban az ő sztoria, ez a Koppány sztori, mert igen brutális a elégtételt vett Zács Felicianon és a családján a király, és ehhez kellett valami precedens dolog a magyar jogrendből, mint hogyha már hasonló történt volna, amivel tudja indokolni, és ráadásul ugye ehhez egy akkor már szenté avatott királynak a tette, az még kapóra is jött. Tehát nagyon valószínű, hogy ez az egész sztori, ez az ő megrendelésére lett kitalálva. Ami viszont a mai napig, illetve ugye főleg az István király rockopera óta ilyen újabb lendülettel megint csak alapot ad egy ilyen mesterséges megosztásra, hogy istvánosok egyik oldalra, koppányosok másik oldalra, és akkor lehet marakodni. És mindegyik a szakralitás nevében, illetve a szentség nevében teszi ezt. Na, és ez a megosztás, ez zajlik minden területen, minden téren. Tehát a politikában is, a politika is erről szól. Mint amiről tegnap pont te beszéltél, és az nagyon, tehát tényleg tök egyszerűen észrevetni az ember, hogy mind a kettő kokárdát visel, mind a kettő nemzeti jelszavakkal kampányol, és ennek ugye nagy magyarság érzettel, meg tudattal, ennek ellenére meg tudnák ölni egymást. Mármint az őket támogató tömegek, így gyakorlatilag. Tehát ilyen egészen brutális megosztások vannak. Addig fog ez történni, amíg az embernek van mindig mutatva valami ellenségkép, és amíg arra rá lehet terhelnie bármit is, amíg nem tud szembesülni Krisztus igaz tükrében azzal, hogy igazából ő benne kéne, hogy megszülessen ez a megosztás. Tehát, hogy ő benne, tehát, hogy mondja, meg tudja látni, hogy mennyi bűn rakódott az embernek az élete során a lelkére, és hogy az hogyan folytja meg azt a lelket, amelyik így teljesen megkötözött marad. És hogyha ez a külső mesterséges megosztás van, és erre figyel az ember, akkor egész egyszerűen valóban az élet ideje teljesen fölöslegesen múlik el. Mert állandóan kívülről fog hadakozni, és a vélt igazságát akarja mindig kutatni és alátámasztani. Pontosan ahogyan például Zács Felicián esetében tette azt Károly Róbert. Ő is igazságot akart, tehát igazságos ítéletnek akarta beállítani a saját ítéletét, és ehhez precedenseket keresett a múltból, és hogyha nem volt, akkor iratott. És ezért abba a krónikába került bele először ez a Koppány sztori. Ez az István Koppány ellentét. Én nekem csak onnan jött ez a felismerés, hogy nagyon érdekes módon, tehát ugye mindig el kell rejteni igazságokat is a hazugságokba, vagy olyan dolgokat, amelyek valóban Krisztusra mutatnak, vagy krisztusi dolgokra, hiszen a vallás is állandóan Krisztusra hivatkozik. Az is le van írva Istvánnak a legendáiba, hogy mennyit hadakozott ugye a németekkel, és hogy mit tudom én, melyik, most nem jut eszembe a neve, hogy melyik ilyen német-római császárt egészen Bécsig kergetett, de úgy, hogy gyakorlatilag vér nélkül sikerült, tehát az ilyen kiéheztetés taktikájával, meg ilyesmi, tehát ilyen taktikával kiűzni őt az országból, aki ugye az országra tört, és egészen Bécsig kergette, és a kiéhezett, például azóta nevezik Vértes hegységnek ott Tatabánya környékén, ahonnan én származom, a Vértes hegységet, mert hogy úgy menekültek el a németek, hogy eldobálták a vértjeiket, hogy gyorsabban tudjanak futni ugye a páncéljaikat. És innen jön a Vértes hegységnek az elnevezése. Tehát ez még még mint földrajzi név is megörökítődött ez a dolog, és ez benne van a nép szájhagyományában is. Tehát nem csak a történelmi feljegyzésekben. Szóval aki ilyet művelt, az ismerte a Krisztust. Ő nem akarta likvidálni még az ellenségét sem, hanem Móresre tanította. Tényleg elzavarta, egészen Bécsig üldözte, ott Bécsben körbe kerítette őket, megetette, tartott nekik egy beszédet, hogy még egyszer ide nem merjenek jönni, és most menjenek Isten hírével, adjanak hálát az Istennek, hogy megmaradhatott az életük, és ne törjenek be az országba. És elengedte a császárt is, pedig őnek aztán tényleg olyan ellensége volt, hogyha akár mondjuk őt kinyírja, akár a helyébe léphetett volna, hogyha ő mindenképpen ilyen hatalmi mámorban úszó figura lett volna Szent István. Szóval, aki ilyen krisztusi cselekedetet tud végrehajtani, az az ember, az ismeri a Krisztust. Ismeri. És érti. Ráadásul. És nem véletlen van még a néphagyományban is Istvánról annyi népének, meg ilyesmi Szent Istvánról. Tehát azért őt valóban szerethette a nép. És hogyha ő olyan lett volna, aki tűzzel, vassal írtja mindazt, ami magyar, ugye, amire most hivatkoznak ugye a magyar ősvallásosok, meg ilyesmi, akkor a nép ajkán valami trágárdalok születtek volna róla, vagy nem tudom, vagy ilyen dehonestáló történetek, meg dalok. De nem így van. Na, és éppen ezért én nagyon valószínűleg tartom, hogy pontosan a megosztás miatt, illetve azért, hogy így besimuljon. Tehát ez az álkeresztény uralom, amit a Vatikán képvisel Krisztus nevében, ez meg tudjon gyökerezni a magyarság köreiben. Ezért van kitalálva, hogy ő a szűzanyának ajánlotta föl ugye az országot. Tehát aki ismeri a Krisztust, az nem fogja elvenni Krisztustól, a királyok királyától a koronát. És nem fogja odaadni az ő anyukájának. Mert tudja jó, hogy az az urat illeti meg. Na, mindegy, én csak ezt gondolom erről. Tehát így nagyon könnyű és egyszerű ugye a sátánnak ilyen mindenféle mesterséges megosztásokat kieszközölnie, ami által a nép meg van osztva folyamatosan, és egymást gyilkolja. De ugyanezeket használták később is, azt nem is régen említettem, már nem tudom melyik hanganyagban és milyen összefüggésben, csak akkor is úgy éppen eszembe jutott, hogy a II. József a kalapos király, Mária Teréziának a fia, az is ugye nagy katolikusnak állította be magát. Egyébként szabadkőműves páholyoknak volt, meg mit tudom, minek a tagja, ha minden igaz. De minden esetre, hát ugye ahogy azt te is mondtad, az első szabadkőműves az Ádám volt. Tehát a szabadkőművesség az, hogy az ember emberi megoldást akar találni mindenre tulajdonképpen, és hogy ezt ugye mindenféle spirituális dolgokkal is így megtüzdeli. De mindegy, nem erről akartam beszélni, hanem ő nagyon szoros összefüggésben, vagy szoros kapcsolatot ápolta az akkori pápával, a Vatikánnal, nagy katolikus királynak volt beállítva, ugye, mint Habsburg, ugye eleve az egész Habsburg ház az a katolicizmus nagy őrzőjének volt mindig titulálva, ugyanígy Kalapos József is, de hogyha éppen a hatalmi érdekei azt kívánták, hogy ugye megossza és tudja szipolyozni a magyarság vérét, mert így lehet szipolyozni az embereknek a lelkét, akkor éppen azt tette, hogy mondjuk azokon a vidékeken, ahol többségbe kerültek mondjuk a reformátusok, mert ugye akkor már vagy 100 éve volt a reformáció Magyarországon is, és ahol azok voltak erősebben, ott azokat kezdte el támogatni, azokat támogatta katolikus létére, mert tudta jól, hogy akkor így lehet megosztást szülni katolikus és református között, hogyha magyar-magyar között identitásban nem, akkor egy másik identitás után néz az ördög mindig, legyen az akármi. És ugye a hitvilág az mindig is alkalmas volt ehhez. Ezért szükséges, hogy személyes legyen a kapcsolat Jézus Krisztussal, és ne vallási felekezetek mentén, mert ebből látszik, hogy a vallási felekezetek, meg az intézményesült egyházak, azok az ördögnek az eszközei. Hát ő ezt az egész világot a játszótérnek használja, mint ez a szellemiség, ez a bukott szellemiség. Hát ebből tud csak építkezni. Én nekem is ez például ilyen nagyon erőteljes szembesülés volt, amikor én így ezeket fölismerhettem általatok is, hogy elkezdtem hallgatni, tehát ugye pont a Covid alatt, tehát a Covid is nem véletlen volt ugye megengedve. Tehát pont a Covid alatt, amikor így kibújt a szög a zsákból, például a vallási intézményeken belül. Szóval én azelőtt én elég sok Pap Gábort, meg Szent Ajlaros, meg ilyeneket hallgattam, és én is úgy tartottam, hogy hát igen, a magyarság szinte így hát jó, ennyire azért nem mentem bele, de nem mondjuk így leegyszerűsítve, hogy szinte genetikailag hordoz valami ősiséget, amire rá lehetne építeni egy szebb és jobb kort, vagy nem tudom. De aztán szembesülnöm kellett ezzel az egésszel, hogy itt egyáltalán nem erről van szó. Mert genetikailag a testi valónkat, vagyis a bűnre való hajlamot, azt örököljük, semmi egyebet. És lélekben kaphatjuk meg az örökségünket, az igazi örökségünket, a mennyek országát. De ahhoz meg pont, hogy szükséges elfordulnunk ezektől a hiába való dolgoktól, amik teljesen így a földhöz kötöznek minket, és hárításban és vádaskodásban tartja meg az embert, és a figyelmét is az ellenségképekre szegezi, és azt gondolja az ember, hogyha azok mit eltűnnének az életéből, meg mindenféle ilyen nehézség, amit a rohadt zsidók, vagy akárkik, tök mindegy, hogy mit mond az ember ilyenkor, ilyenkor bárkit be lehet helyettesíteni, azok így rátukmálnak az emberre. Tehát, hogyha ezek így megszűnnek, akkor minden rendben lenne. De hogy lenne rendben, akkor is találna az ember magának újabb és újabb ellenségképet. Mivel a nyomorúság az egész egyszerűen a testből jön, a testi nyomorunkból, abból, hogy küzd, kapálódzik, mert nagyon jól tudja, hogy nem örökölheti a mennyek országát, viszont mindent meg akar kaparintani magának, csak teljesen máshogy, mint ahogyan azt amúgy is megadná, illetve megadja nekünk, vagy megadná nekünk az Úr. Szóval az ember itt mindent habzsolni akar, meg itt tudom én magáinak tudni, meg megszerezni, és aki ugye ellenáll, az pedig elsöpörni az útból. De szóval ez nem megoldás. Na mindegy, szóval én is akkoriban bukkantam így rátok, és nagyon érdekes, mert hogy például, hogy hogyan, pont egy ilyesmi műsort hallgattam, ami ez a... hülye vagyok, hogy már nem eszembe se jutnak ezek. Na mindegy, nem jut eszembe a neve. Ja igen, megvan, Árpád király televízióját hallgattam, és ott képzeld el, hogy ott a műsorvezető, aki csinálja ezt a magán televíziót, ilyen online tévét, bejátszott veled és Levikével egy beszélgetést. És ott hát, egész egyszerűen le voltam döbbenve, mert én addig ilyet még nem hallottam, tehát így még nem hallottam. Most nem téged akarok dicsérni, hanem a Krisztust, aki belőletek szólt valóban. Tehát engem akkor ragadott meg először a Krisztus, és onnantól kezdve elkezdtem kutatni, keresni, zörgetni, és akkor meg is találtam a csatornátokat. Akkor elkezdtem hallgatni, és akkor így szépen sorba jött a többi, így egyszerűen kerültek elém, mit tudom én, a Tankó Marikának is egy csatornája, és hát így leesett az állam, hogy ú, basszus, hát ilyen kulcsokat kaptam ahhoz, hogy elkezdjem érteni az evangéliumot, és És akkor eljött az idő, hogy el is kezdtem olvasni az evangéliumot. Először a János evangéliumával kezdtem, mert az a legrövidebb, mert ilyen lusta vagyok, de egyáltalán nem bántam meg. És elkezdtem utána éhezni és szomjazni még jobban, és akkor faltam is. És egész addig ez nem volt jellemző. Én próbáltam, mit tudom én, az évtizedek alatt többször is azt, hogy beleolvasok a Bibliába, és hogy de egyszerűen nem értettem belőle egy kukkot, és mindig hagytam. Tehát maradtam a regényeknél, meg minden ilyesminél. És azóta meg szinte csak a Bibliát olvasom, hogyha olvasok, mondjuk ritkán, igazából csak akkor, hogyha atyánk lelke valamihez oda vezet, hogy azt olvassam el, de na mindegy, szóval ez a lényeg. És akkor elkezdtem érezni és szomjazni valóban az igazságot, és rengeteg szembesülésben volt részem, úgy omlottak le azok a falak, amiket én magam építettem, meg a saját hitvánságom, meg minden, hát így minden felszínre került, és többek között ez is, ez az ős magyar tudat, meg ilyesmi. Aminek lehet, hogy annyiban van alapja, hogy ugye az a Bibliában is le van írva, hogy valóban volt egyszer egy, úgymond egy ősnyelv, ami össze lett zavarva, amikor elkezdett építkezni az ember, hogy majd ő megkaparintja. Na de egyébként ugyanennek vagyunk most is szemtanúi. Most is van egy közös nyelv már, ugye az angol, a világnyelv. Talán nem is véletlen, hogy én nekem nem sikerült azt megtanulni, mondjuk olyan túlzottan nem erőlködtem, de én nekem egész egyszerűen, szóval rengeteg angol szót ismerek, de nem tudok összerakni belőle mondatokat, mert én nekem a nyelv logikája az hiányzik, szóval nem tudok azon a logikában gondolkodni egyáltalán, és ezért teljesen értelmetlen számomra. Tehát teljesen mindegy, hogy kínaiul tanulnék, vagy angolul, vagy németül, vagy franciául, mindegyik nekem ugyanolyan bonyolult. Szóval, hogy az angol most már újra az a közös nyelv, amivel közösen lehet megint építeni a hatalmas világbábelt, a globalizmust, ugye. Úgyhogy törvényszerű, hogy ennek megint össze kell legyen zavarodnia. Na mindegy, csak azt akartam mondani, hogy igen, rengeteg nyelvben, tehát szinte az összes nyelvben vannak közös vonások, meg közös hangalakok, meg ilyesmi. Hát például legközismertebb az, hogy mama, meg papa, meg ilyenek. Az szinte minden nyelven ugyanazt jelenti. Tehát vannak ilyen ősidőktől fogva megmaradt alapvető dolgok. De hogyha az ember ezekkel az alapvető dolgokkal kezdene valamit legalább, akkor megérteni, hogy például abba, atya, ugye, milyen könnyen. Tehát mindig az egyszerűség mentén lehet hozzá a legkönnyebben visszatalálni, nem pedig a túlbonyolítottság mentén. Na mindegy, nem akarom ezt hosszúra nyújtani, bocsánat, hogy nem akarom rabolni az idődet, se csak így ezt szerettem volna mondani. Szóval ez egy mesterséges megosztásnak az eszköze, ez a magyar hitvilág kontra katolicizmus, és ugyanazokban a műhelyekben készül mind a kettő gyakorlatilag. Egész biztos vagyok benne. Hát nem az, hogy egész biztos vagyok benne, de hát én nekem ez a meglátásom. Ez tényleg csak egy ilyen megérzés. Még azt sem merem mondani, hogy ezt tudom én az úrtól kaptam, mint megértést, de ebből kifolyólag ez az Ács Felicián eset, meg a, ugye, hogy a krónikák, akkor a történelmünk, ahogy le van írva. Mert ugye mindig a győztesek írják a történelmet. Na de ki volt mindig évszázadokon keresztül itt igazából a győztes, például Magyarországon is? Aki mozdíthatatlan monolitként ott van mindig, a Vatikán például, az mindig győztes volt. Az mindig profitált, bármi is történjen. Ha háború van, abból. Ha béke van, abból. Hogyha háborúra van szükség, akkor háborút is tud gerjeszteni. Ugye, mit tudom, a 30 éves vallási háborúk, meg ilyesmi. Vagy a keresztes hadjáratok, vagy bármi. Szóval persze nem akarok mindent a Vatikánra fogni, mert ugyanez a szellemiség ott ül minden egyes embernek a szívében. Ugyanúgy. Tehát a test például. A Vatikán az a szellemiség, ami a civilizációt, mint testet uralja. És őnek érdeke a testből profitálnia. És ugyanez a szellemiség minden egyes ember szívében ott ül kicsiben. És annak is érdeke megtéveszteni a lelket mindenképpen, hogy tudjon uralkodni mind a test, mind a lélek fölött. És ki tudja aknázni a benne rejlő anyagi lehetőségeket. Lehet, hogy hülyeségeket beszélek, de csak ennyit szerettem volna mondani. Isten áldjon, Attila, szia!